szólaljon meg ezen a délelőtten Isten szent igéje. Szólaljon meg a rómaiakhoz írt levélből, az első fejezetből. Szólítson meg bennünket a szívünk legmélyéig, és formálja át az életünket. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te kijelented magadat. Te kijelented magad a teremtett világban, kijelented magad a te igédben. Kérlek, hogy kérünk most téged, hogy jelensd ki magad teljes erővel, hatalommal a hirdetett igében, hogy eljusson a szívünkig, és hogy gyümölcsöt teremjen. Ámen. Foglaljatok helyet. Nagyon hálás vagyok a dicsőítőknek azért az összeállításért, amivel most vezettek bennünket Isten jelenlétébe. Nagyon hálás vagyok, mert kiemelték azokat a gondolatokat, nem véletlenül, amikről ez az ige szakasz szól, és amit most magyarázni szeretnék közöttetek. Kiemelték azt, hogy áldjuk Istent. Kiemelték azt, hogy bízunk Istenben. Kiemelték azt, hogy az egész föld és az egész ég térdet hajt az Úr előtt. Kiemelték ezt számunkra, és valóban erről szól ez a szakasz. Arról szól a szakasz, hogy mit ismerhetünk meg Istenből, mit jelentett ki számunkra a látható világban, és hogy milyen választ vár tőlünk, úgymond erre, az ő kijelentésére. Az áldást, a bizalmat. Az az igazság, hogy ez gyakran elhangzik, hogy a hitet nem kell szembeállítani a tudással, a vallást nem kell szembeállítani a tudománnyal, mert hogy más dolgokkal foglalkozik, máshogy közelít a valósághoz. De én azt gondolom, és azt szeretném most így elétek tárni, hogy ez a különbségtétel, ez úgy osztja fel a valóságot, meg a fogalmakat, meg az egész gondolati világunkat, ami nem igazán biblikus. Nem úgy kell kettéosztani ezt, hogy van hit, meg van tudás, van vallás, meg tudomány, hanem sokkal egy egész más rendszert, egy egész más puzzle kell, hogy elénk táruljon a Bibliából. Már csak azért is, mert például az a szó, hogy hit, a görögül pistis, ennek a szónak a gyökere, ahonnan ez a fogalom táplálkozik, az a bizalomról szól. Az a bizonyosságról szól, az a szövetségről szól, az ilyen fogalmakról szól. Ebből a gyökérből táplálkozik. És ha megfigyelitek, én magam szinte megdöbbentem rajta, ha megfigyelitek, miről nincs szó a hit fogalmában, arról, hogy fogalmam sincs, hogy mi az igazság, de mondjuk ez. Semmi ilyesmiről nincs szó a hit fogalmában, hogy igazából gőzöm sincs, de azt mondom, hogy úgy van. A hit az nem ezt jelenti. Amikor azt mondjuk, hogy hitáltal látjuk a láthatatlant, akkor nem arra a hitre gondolunk, hogy igazából lövésünk sincs az igazságról, de valamit mondunk. Valami egész másról szól. És ez az ige szakasz, amit felolvastam, az egész, igazából az első fejezet kissé botrányos. És ezt a botrányt szeretném így feltárni előttetek és megmagyarázni, mert olyan kijelentések hangzanak itt el, amit hívőként vagy nem hívőként talán megkérdőjelezhetünk. Mert például elhangzik ez, ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ismerik Isten igazságos rendjét. Ismerik Isten igazságos rendjét. Nem azt jelenti, nem azt mondja nekünk az ige, hogy feltételezi az ember, hanem ismeri. Az ember nem feltételezi vagy sejti Istent, hanem ismeri. De ez a valóság, amit magunk körül látunk? Ez a valóság? Nem. Az emberek nem feltétlenül hisznek Istenben. Nyilván ez egyértelmű számunkra. Azt mondja az ige, hogy Isten léte és az igazságos rendje felismerhető a teremtett világból, sokan mégsem dicsőítik, mégsem áldják, mégsem mondják, hogy te vagy az Isten, te vagy az Úr, hanem mi történik velük? A 25. versben ezt találjuk. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett. Azt jelenti ez, hogy az igazság helyett valamiféle hazugságot választ az ember. És azért botrányos ez, és nem menjünk el emellett, azért botrányos, mert itt egyfajta tudatosságot érzünk, nem? Az, hogy azt választja az ember. Felcseréli. Mit jelent ez? Az, hogy az ember valójában tudja, hogy van Isten, és úgy dönt, hogy nem hisz benne. Ezt jelenteni ez? A 21. vers kicsit közelebb visz bennünket ennek a megértéséhez. Nézzük csak. Bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban. Nos, ez a lényeg. És akkor itt megállunk egy pillanatra. Ismerték Istent, és mégis hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha szétnéznek a világban, akkor Isten léte nyilvánvalóvá válik számukra. Bocsánat, tényleg itt szeretném megállni. Ugye itt úgy beszél, hogy Isten, az ige így beszél, hogy Isten kinyilatkoztatja a maga haragját a gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Kikről van szó? Rólunk. Szóval, mielőtt még nagyon félreértenénk, nem a hitetlenekről van szó, hanem rólunk. Az emberről. Isten kinyilatkoztatja azt, hogy haragszik azért a bűnért. Isten megítéli a bűnt az mi életünkben. De az alapján ítéli meg ezt a bűnt a mi életünkben, hogy ő kinyilatkoztatta magát nekünk teljesen egyértelműen. Most ezt akarom mondani, hogy amikor erről a témáról beszélünk, nem mások hitetlenségéről beszélünk, hanem arról folyamatról, ahogyan mi, az összes élő ember eljut arra, hogy vagy hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. Az ember felismeri Istent, de aztán ebből az ismeretből, ezzel az ismerettel nincs kibékülve. Az embernek nincs békessége ebben az ismeretben, ezért tovább kutat, tovább gondolkodik. Azt mondja az ige, hogy hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban. Ez azt jelenti, hogy tovább gördítették a fonalat, és azt mondták, hogy hogyan tudjuk ezt mégis inkább máshogy magyarázni. Milyen más lehetőségek vannak? Hogyha nem Isten, akkor micsoda? De ez ismerős kell, hogy legyen a világból körülöttünk, hogy tegyük föl, hogy nincs Isten, mert hát hogyan is lenne. Tegyük föl, hogy nincs Isten, akkor hogyan jött létre a világ? Ez nem egy paródia, mielőtt valaki félreérteni. De valóban, ilyen előfeltevés. Ha nincs Isten, akkor hogyan jött létre a világ? És ezért kezdenek el az emberek elméleteket felépíteni erre. És az a örömhír ebben, kicsit ilyen visszásnak tűnhet, az az örömhír, hogy az előfeltevéseink tartanak vissza minket Isten megismerésétől, vagy nem, Isten elfogadásától, Isten létének az elfogadásától, a tudatos elfogadásától. De közben ez egy nagy lehetőség is, hiszen halleluja, azért mégiscsak vannak emberek, akik elfogadják, hogy létezik Isten. Azért mégiscsak akad. És ne legyünk, ne hagyjuk megtéveszteni magunkat, nem az ostobák hisznek. Lehetne statisztikákat elemezni, én nem mentem mély elemzésbe, de az kimutatható, hogy mondjuk a Nobel-díjas fizikusok között erősen felül reprezentált a hívők aránya. Szóval azok, akik a világ fizikai összetételét és struktúráját elemzik a lehető legmagasabb szinten, azoknak a többsége úgy gondolja, hogy emögött Isten léte áll. Nem mindenki, de sokan. És ez egy fontos információ számunkra. Nyilvánvalóan nem ez kell, hogy meggyőzöm bennünket az igazságról, de ez egy érdekes információ. És akkor most szeretnék arra rátérni, hogy pontosan mit is ismerhetünk fel Istenből, csak a világ alapján. És ez azért fontos, még véletlenül se azt értsétek, hogy a Bibliával nem kell foglalkozni. Most, hogyha nem a Bibliát elemeznénk, vagy hogy mondjam, nem a Bibliát, az igét hirdetnénk innen a szószékről, hanem arról van szó, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy Isten úgymond, úgy nevezik ezt, hogy általános kijelentés. A világ, a teremtett világ, az az Isten kijelentésének az egyik része. Maga a világ is Istenről beszél. Minden rólad beszél, énekeltük ezt körülbelül 10 perccel ezelőtt, minden Istenről beszél. És ezt az általános kijelentést fogjuk most megnézni, hogy mit mond el a világ Istenről. Azt olvassuk a 20. versben, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Tehát azt állítja ez a vers, hogy Isten láthatatlan, tehát nem ezzel a szervünkkel érzékeljük, de hogy valóságos, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét. Örök hatalma és istensége. Most ez az a két fogalom, amit itt Pál apostol használ arra, amit a világ elárul Istenről, ezt most kicsit ki fogjuk bontani. A hatalmát és az isteni természetét. Tehát azt állapíthatjuk meg eddig, és ebből indulunk ki, mivel hogy az ige, most ezt keresztényként mondom, nem meglepő módon, az ige azt mondja, hogy a teremtett világ egyértelművé teszi, hogy létezik Isten. A Biblia ezt írja, és most megnézzük, hogy hogyan támasztja ezt alá az általános kijelentés. Mert hogy a teremtett világ vizsgálata felfedi előttünk Isten legalapvetőbb tulajdonságait. A teremtett világ vizsgálata felfedi előttünk Isten legalapvetőbb tulajdonságait. És kapaszkodjunk meg, mert ez egy izgalmas körutazás lesz az univerzumban, az általános kijelentésben, a teremtett világban. És mindenhol bibliai igéket fogok hozni, szintén nem meglepő módon, de egy félreértést rögtön az elején eloszlatnék. Nem a Bibliával fogom bizonyítani a tudományt, de nem is a tudománnyal fogom bizonyítani a Bibliát, hanem egyszerűen az történik most itt, hogy egymás mellé tesszük Isten kijelentésének két dimenzióját, a teremtett világot és a Szentírást, és rámutatunk, megnézzük, hogy hogyan, hol találkozik ez a kettő, hol állít, és milyen értelemben állítja ugyanazt a kettő. Az volt a csodálatos, amikor készültem erre, hogy mindjárt meg fogja látni, hogy milyen úgymond, nem tudom, úgymond tudományos dolgokat fogok felhozni, de az volt a legcsodálatosabb pillanat, amikor ezek az igazságok, ezek így elkezdtek úgy beszélni, mint a Biblia. Elkezdtek úgy beszélni a szívemben, olyan állításokat tettek Istenről, amik csodálatosak, amik az Isten magasztalásának az alapját jelentik. És ezeket az állításokat szeretném veletek megosztani. Az első, ami ide tartozik, az, hogy Isten hatalmas. Isten nagy, nagyobb és még nagyobb és a legnagyobb, nincs nála hatalmasabb. Nincs semmi, ami őt megelőzi. Nincs semmi, ami őt felülmúlja. Nincs semmi, amit ne ő okozott volna, ami mögött ne ő állna. És ez egy olyan brutális súlyú igazság, ami mellett, ami megakad az ember, a megütközés köve ez is az ember számára, hogy nincs olyan a világban, amit ne Isten okozott volna. Azt írja János evangéliuma első fejezetében, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Arról tesz bizonyságot János apostol, amiről a világ vizsgálata, az univerzum vizsgálata is beszél. Azt látjuk magunk körül az univerzumban, hogy nincs semmi, ami ha valamikor elkezdett létezni, hogyha létezni kezdett, akkor annak ne lenne oka. Miért jött létre? Miért kezdett el létezni? Tudtok bármit mondani, ami csak úgy ok nélkül létrejön? Így intuitíve, ahogyan így a reflexből válaszolunk erre, meg amit a tapasztalatunk mond, az mind azt állítja, hogy nem jöhet létre csak úgy a semmiből valami. És ne higgyétek, hogy ez egy könnyű vagy kicsi állítás. Ez egy borzalmas súlyú állítás. Ez azt jelenti, hogy minden, amivel találkozunk a világban, annak valamilyen oka van. És nem is tudnánk olyat mondani. Elképzelni el lehet. De van bármi, amiről azt állíthatnánk, hogy ez csak úgy létrejött. Van erre egy ilyen egy hasznos kép, hogyha mész az erdőben és találsz a földön egy ekkora kis üveggömböt, átlátszó üveggömböt, akkor arra gondolsz, hogy na ez hogy került ide? Na ez hogy került ide? Ez az első gondolatod. Mit keres az ott az erdő közepén? Hogy került ez ide? Na most képzeld el, hogy ez az üveggömb akkora, mint az univerzum. Most ez megoldotta a problémát? Attól, mert hogy az üveggömb hirtelen univerzum méretű lett, akkor, ja hát nem, ez csak úgy hirtelen valahogy valamiért itt lett. Nem. Ugyanaz a reflex van, kell, hogy bennünk legyen is, és ne folytsuk el magunkban ezt a reflexet. Ugye erről van szó, erről írja a Pál, hogy hiába valóságosra jutottak gondolkodásukban. Mert ha azt mondom nektek, hogy képzeld el, hogy az üveggömb univerzum méretű, akkor azt mondod, hogy hát jó, hát az, lehet, hogy azt mondja az ember ilyenkor, hogy hát jó, hát akkor biztos, hát ez valami külön kategória, meg hát lehet akkor, hogy hát akkor az lehet, hogy akkor az mégiscsak hát... Nem. A mi reflexünk az az, és ez egy megalapozott reflex, a tapasztalatunkra épít, akár mekkora dologgal találjuk szembe magunkat, aznak valami oka kell, hogy legyen. És az a helyzet, hogy az univerzumnak, mivel hogy létezni kezdett valamikor, kell, hogy legyen oka. Szóval a tudósok azt mondják, hogy amikor létrejött az univerzum, azt meg kellett, hogy előzze egy ok. Mert az univerzum nem volt örökkévaló. Amúgy, ha azt hiszitek, hogy ez ilyen magától értetődő, ez körülbelül 100 éve magától értetődő. Oké? Okay? Szóval az, hogy az univerzum az nem volt mindörökké, az kb. 100 éves felfedezés. Sokkal többen és sokkal hosszabb ideig gondolták azt, hogy az univerzum az mindig is létezett. A Biblia meg ugye nem ezt állította. Na, érdekes, utolérte a tudomány a Bibliát ebben, most nem akarok itt ilyen flagma lenni, nem ez a cél, de hogy valóban az univerzum valamikor elkezdett létezni, akkor kell, hogy oka legyen. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ezt írja János apostol. És ez nem egy kis dolog. Ha kinézünk magunk körül, és látjuk az univerzumot, látjuk a valóságot, látjuk egymást, akkor ez azt kell, hogy hirdesse nekünk, és azt hirdeti, hogy Isten létezik. Mert nem jöhetett létre ok nélkül. És nincs más ok, ami a világ mindenség mögött állhat, mint Isten. Ezeknek a gondolatoknak egyébként, most itt megállok egy pillanatra, ezekről ettől ezerszer hosszabban és ezerszer bonyolultabban lehet és szoktak gondolkodni az emberek. Nekünk legyen annyi elég, hogy megértjük ezt az igazságot. És higgyétek el nekem, hogyha ezt az igazságot valahol esetleg szóba kerül, nem kell szégyenkezve, vagy nem tudom, zavarba jönni ettől. Lehet, hogy nem fogadja el a reflexzerűen nektek valaki, de akkor, ha belegondol, akkor neki kell majd elgondolkodni azokon, hogy na jó, de akkor mégis. Akkor a világmindenség az csak úgy lett. Vagy a világegyetem soha nem is nem volt, hanem mindig is létezett. Szóval higgyétek el, hogy ti álltok a stabilabb talajon ebben a kérdésben, keresztényként. Ehhez hasonló, tehát még egyszer hadd ismételjem meg, Isten hatalmas. Nincs olyan, aminek ne ő lenne az oka. A következő pont az engem olyan tényleg megérintette a szívemet. Azt szólta nekem ez az igazság, a teremtett világ igazsága, Azt mondta nekem Istenről, hogy Isten gondoskodó. Isten gondoskodó Isten. És ugye arról beszélünk, hogy azt mondta Pál apostol, hogy meglátja az örök hatalmát és istenségét. Mit jelent az, hogy istenség? Az Isten, az isteni természetét, az isteni jellemének az alapjait, a legalapvetőbb pontjait. Az univerzum, a világ, a mindenség, a teremtett világ azt üzeni nekünk, hogy Isten gondoskodik. Az a helyzet, hogyha a világnak a különböző állandóit, például a gravitációnak a mértékét, vagy hasonló állandókat, ha csak egy icipicit megváltoztatnánk, akkor megszűnne létezni az élet. Nem arról van szó, hogy hidegebb lenne a Földön, hanem arról van szó, hogy soha nem is jöhetett volna létre. Olyan minimális eltérések között létezhet csak az élet az univerzumban, ami elképesztő. Mi okozhatja ezt? Mondhatnánk azt esetleg, hogy hát valamiért ez szükségszerű, máshogy nem lehetett volna, de nem. Szóval a tudós ember nincs olyan, aki azt mondaná, hogy hát ez máshogy nem lehetett volna. Dehogy nem lehetett volna másként is, és akkor nem lenne élet. Mondhatnánk, hogy véletlen. De most hadd illusztráljam ezt a véletlent valamivel. Képzeljétek el azt, hogy sétáltok a tengerparton a életetek szerelmével, és azon gondolkodtok. Most egy hölgyet képzeljétek el, hölgyet képzeljék el saját magukat, és azon gondolkodtok, hogy mikor fogja vajon megkérni a kezemet. Sétáltok a tengerparton, és a kavicsos tengerparton. Egyszer csak lenéztek ott magatok mellett a kavicsos partra, és mintha a sok szürke-fekete kő között fehér kövecskéből egy szívalak rajzolódna ki. És arra gondoltam, hogy wow, a mindenit. Aztán mentek tovább, és aztán megint oda néztek a kavicsos partra, és az rajzolódik ki, hogy jó napot kívánok. Kedves Hadházi Andrea, aki az én feleségem. Kedves Hadházi Andrea. Hadházi Andrea megy tovább. Kedves Hadházi Andrea. Én, Szabadi István, ez mind fehér kavicsokból rajzolódik ki, ugye? Én, Szabadi István, szeretném feltenni önnek azt a kérdést, hogy lenne-e az én feleségem? Hajlandó lenne-e az életét összekötni az enyémmel? Nagyon szeretném, hogyha erre a kérdésre még ma választ adna, mert nagyon izgatott vagyok a válasz tekintetében. Őszinte tisztelettel, Szabadi István. Született Debrecen 1989. január 1-én. És Andi megáll, azt mondja, hogy azt a mindenit, micsoda véletlen, hogy a kavicsok pont így rajzolódtak ki. És így megbök engem ugye a történelemben, nézd már, hogy ez milyen micsoda véletlen, milyen fantasztikus, hogy ezek pont így sodródtak ki a partra ezek a kis kavicsok. Én meg ott állok a gyűrűvel a kezemben, aztán így elteszem, és azt mondom, majd holnap visszatérünk rá. Most érzitek az abszurditását, de hogyha ez a véletlen, szóval lehetetlen, hogy így történjen, ahogy a történetben Andi értelmezte a helyzetet? Lehetetlen? Nem lehetetlen. Abszolút lehetséges. Megvan rá a matematikai esély, hogy a kavicsok pontosan ilyen alakban rajzoljanak ki szavakat és szövegeket a tenger. Lehetetlen? Nem lehetetlen. De elég valószínűtlen. De most tudom, hogy ezt higgyétek el nekem, hogy nehéz lesz így belegondolni, de az, hogy az élet kialakuljon ebben a világmindenségben, az sokkal, 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 de sokkal valószínűtlenebb. Sokkal nagyobb esélye van lottóötös nyerni, vagy kirajzolódni a lánykérésnek a tengerparton, mint annak, hogy az élet létrejöjjön az univerzumban. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy az élet feltételei léteznek, és ennek vagy létezniük kell, vagy csak úgy véletlenül léteznek, az egy olyan véletlen, abszurd dologban hisz, hogy az ember azt mondja, hogy hát figyelj, te ne lottózzál, mert rá fog menni az összes pénzed. Abszurd, abszurd. Isten gondoskodik rólunk. Isten olyan miniatűr pontossággal építette fel ezt a világmindenséget, hogyha egy icipici elmozdulna benne, akkor megszűnnénk létezni. A létezés is megszűnne létezni. De Isten fenntartja ezt. Az Úr bölcsességgel, ezt írja a példabeszédek könyve, az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Isten olyan gondoskodással tartja fönt ezt a világot, olyan pontos nüansznyi odafigyeléssel, hogy arra nincsenek szavak. Ezt hirdeti a világ Istenről. Hadd hozzak ide valamit. Az előző már egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen agytekervény bonyolító történet volt. A következő, ez még inkább az lesz. Azt írja, azt mondja az Úristen az égő csipkebokorból Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Mit jelent ez? A Biblia kutatói azt mondják, hogy ennek az értelme valószínűleg leginkább az lehet, azt jelenti ez, hogy én az vagyok, aki létezik. Én az vagyok, aki létezni fog. Az vagyok, aki mindig is létezett. Én az vagyok, akinek a léte egy alapvető igazság. Akit nem tudsz megkerülni. Akinek a jelentősége és a léte olyan sziklaszilárd és olyan alapja a létezésnek, az egész mindenségnek, hogy emellett nem lehet elmenni. Most ezt a következő pontot, azt mondják, hogy kevés az az ember, akit ez győzött meg Isten létéről, de nem is ez a lényeg itt, hanem az, hogy mondok most nektek valamit, és ha nem is hiszitek el, akkor gondolkodjatok el rajta. Ízlelgessétek egy kicsit. Higgyétek el, hogy ez így megalapozott. Ha csak nem lehetetlen, hogy létezzen Isten, akkor létezik. Ha csak nem lehetetlen, hogy létezzen Isten, akkor létezik. Ezért tudjátok, hogy miért durva ez? Miért fontos ez? Azért, mert Isten létéről úgy beszél a világmindenség, hogyha ha a magas szintű gondolkodók, a logikát, a filozófiát ismerő emberek találkoznak ezzel a gondolattal, akkor nem azon kezdenek el vitatkozni, hogy következik az abból, hogy ha nem lehetetlen, hogy Isten létezzen, akkor létezik. Hát ez egy nagy logikai vakugrás. Nem ezen lepődnek meg. Azt mondják, hogy ebből ez maximálisan levezethető. Egyetlen ponton lehet vitatkozni ezzel, hogy vajon lehetetlen, hogy Isten létezzen. Van-e valami Isten gondolatában, ami logikailag kizárt, ami kizárná, hogy Isten létezzen? Szerintetek lehetetlen, hogy létezzen Isten? Lehetetlenség? Logikailag lehetetlen, úgy, mint a háromszögű kör, vagy a nős aglegény? Valamiféle logikai ellentmondás van abban, hogy Isten létezik? Van ilyen? Tudtok ilyet mondani? Nem. Akkor Isten létezik. Mert az az Isten, aki olyan hatalmas, mint amiről eddig beszéltünk, az az Isten, az a valóság összes elképzelhető variációjában léteznie kell. Ez azt jelenti, hogy ha nem kizárható, hogy Isten létezik, akkor a filozófusok azt kell arra jutnak, hogy akkor léteznie kell. Azok, akik vizsgálják a valóságot, azok azt mondják, hogy ez egy igazság. Na most intuitíve ezt elég nehéz megemészteni. Nekem is. Azt mondja az ember, hogy azért ez egy kicsit kamunak hangzik. De most szeretnék nektek két dolgot mondani még Istenről, amit a világ elárul róla, ami sokkal inkább egybevág azzal, ahogyan mi a világot éljük. Sokkal inkább egybevág a mindennapjainkkal. Azt írja a Prédikátor könyve, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta. Azt akarja mondani itt a Prédikátor, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor nem titkolta el előle, hogy van még sokkal-sokkal több a létezésben, mint a mindennapok, mint a nyűgök. Sőt, Isten még a bukott, a bűnbe esett földön is egyértelművé teszi az emberi értelem számára. Ott van mindannyiunk szívében, ott dolgozik az a gondolat, hogy az én életemnek van értelme, van célja, van magasabb rendű működési szintje. Hogy a mindennapjaim nem csak önmagukért vannak, Nem a semmiért dolgozom, nem a mókuskerékért dolgozom, hanem azért élek, mert annak valami értelme és célja van. Az az igazság, hogyha valaki ezt gondolja, márpedig az emberek ezt gondolják, és mi is ezt gondoljuk, akár hiszünk Istenben, akár nem. Mindenki értelemmel éli az életét. Csak az a baj, hogyha mi azt állítjuk, hogy nem létezik Isten, akkor ami életünk értelme és célja, alól kirántjuk a szőnyeget. Azért, mert ha nem létezik Isten, ha nincs örökké valóság, ha nincsenek olyan távlatok, amik meghaladnák ezt a világot, akkor a létezés igazából nem úgy értelmetlen, félre ne értsétek, hogy aki nem hisz Istenben, annak nincs értelme az életének. Vagy, és az se jelenti, hogy amilyen értelmet ő ad az életének, amilyen célokért küzd, azok értelmetlenek. Nem. Azok értelmes célok. Mi, akik Istenben hiszünk, tudjuk, hogy értelmes célok. Csak az a baj, hogy ő nem tudja, mivel alátámasztani. És ez mindig nem egy paródia, és nem egy gúnyolódás, hanem az, hogy ha nincs Isten, akkor az életünk értelmét és céljait mi határozzuk meg? Mi találjuk ki? Én magam találom ki, hogy mi az értelme. Vagy nem csak én, hanem még hozzám hasonlóan gondolkodó néhány ember. Mi, akik nagyon szeretjük a kutyákat, és szeretnénk megmenteni őket. Mi, ezt csak úgy kitaláltuk. Akkor ezt mi találtuk ki? Sőt, nem is csak az, hogy kitaláltuk, hanem úgy teszünk, mint hogyha ennek jelentősége lenne. Érzétek ezt? Ízlelgessétek egy kicsit. Úgy teszünk, mint hogyha értelme lenne az életünknek. Azt mondjuk, hogy nem tudom, a kutyákat megmenteni, a kóbor kutyákat megmenteni, az egy nemes cél. De csak úgy teszünk, mintha egy nemes cél lenne, mert mi találtuk ki azt, hogy ez nemes cél. Senki nem támasztja alá, senki nem mondja azt, hogy igazad van. Nem mondja azt a mindenható, hogy valóban nemes cél küzdeni minden élőért, akit bántalmaznak. Ez nemes cél. Csak ha nem hiszed el, hogy ezt Isten is így gondolja, akkor te vagy az, aki ezt kitaláltad. Meg a hozzád hasonlóan gondolkodó emberek. Nem veszel ez a jelentőségéből, dehogy nem. Az az ember, aki értelemmel és célra éli az életét, az valójában hiszi, hogy Isten, ha nem is vallja be. Vagy ha nem is ismeri el értelemmel. A világ, a körülöttünk élő emberek mind arról tesznek bizonyságot, amikor értelemmel és célra élik az életeket, hogy létezik Isten. Az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta. És az utolsó pont valahol az isteni természetnek meg a jellemnek az egyik legfontosabb sarokköve. Ez, hogy Isten jó. Sőt, ő a jó forrása. A törvény cselekedete a szívükbe van írva az embereknek. Bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Ahhoz, ahogy az előbb mondtam, hogy minden ember értelemmel és céllal éli az életét, ugyanígy van az ember, minden ember úgy van vele, vagy mondjuk azt, hogy az emberek többsége, hogy vannak jó és rossz dolgok. Vannak jó dolgok, és vannak rossz dolgok, és a kettőt nem keverjük össze egymással. Lehet vitatkozni esetleg, de olyan nincsen, olyat nagyon-nagyon kevesen állítanának, hogy nincs jó és rossz. De ez azért egy botrányos kijelentés, mert ez sehonnan nem igazolható. Semmivel nem támaszható az alá, hogy vannak jó, vagy van jó és rossz. Ha nincs Isten, akkor semmi mással nem támaszható alá. Most lehet, hogy ez meredek, de van egy érdekes, és nem akarok ebbe belemenni, mert nagyon sokat lehetne erről beszélni, de ugye az evolúciónak az egyik, nem tudom, sarokpontja az, hogy úgy alakul ki az élet, és úgy változik, hogy az a leghatékonyabb legyen a túlélés érdekében, a fennmaradás érdekében. De az izgalmas ebben, hogy ez a gondolatainkra is igaz. Tehát a meggyőződések. Ha az evolúció igaz, és valóban egy irányítás nélkül létrejövő formálódó rendszerről beszélünk, akkor a gondolatainkat is azt hozza létre, hogy mi segít minket túlélni. Nem az, hogy igaz-e vagy sem. Tök mindegy, hogy van-e jó vagy rossz. Ha téged segít a túlélésben, hogy te azt hiszed, hogy van jó, akkor hidd. Ezt mondja az evolúció. De akkor ez objektív. ez mindig mindenkorra igaz? Nem. Ez azt jelenti, hogy te csak azért hiszel a jóban, azért hiszed, hogy van jó és van rossz, mert így könnyebb túlélni. Ha az evolúcióra hivatkozunk arra abban, hogy mi jó és mi rossz, vagy hogy honnan jön az, hogy van jó és rossz, akkor nem tudunk, akkor kirántottuk magunk alól a talajt. Az az igazság, hogy Isten nélkül nincs alapja annak, hogy létezik objektív erkölcsi érték, objektív erkölcsi kötelesség. És ez azért nagyon fontos, mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy van. Azaz, azt harsogja a világ magunk körül, hívők és hitetlenek, hogy van jó és van rossz. Van objektív jó és van objektív rossz. És nem keverendő a kettő. És aki ezt mondja, az hiszi, hogy Isten létezik. Annak hinnie kell, mert a kettő összeegyeztethetetlen lenne másképpen. Szeretném összefoglalni, hogy mit mond nekünk a világ. A teremtett világ. A teremtett világ azt mondja, hogy Isten hatalmas. A teremtett világ azt mondja, hogy Isten gondoskodó. A teremtett világ azt hirdeti, hogy Isten jelentősége központi és megkérdőjelezhetetlen, megkerülhetetlen. Azt mondja, hogy Isten értelmet ad az életnek. Azt mondja a világ, hogy Isten jó, és ő megtanít bennünket a jóra. És akkor érezzétek át, és gondoljatok bele, még ki sem nyitottuk a Bibliát, és már tudjuk ezt Istenről. Hát nem csodálatos, hogy mit helyezett el, milyen igazságokat helyezett el Isten a világban magunk körül? Ha ezt a Bibliát te még nem láttad soha, belülről főleg, akkor is tudhatod ezeket az igazságokat. És az ige azt mondja, hogy igazából tudod is. Tudod ezeket az igazságokat. Tudod ezeket az igazságokat. Ne dugd a homokba a fejedet. Nézz szembe azzal, hogy Isten létezik. Nézz szembe azzal, hogy Isten hatalmas, gondoskodó, fontos, értelmet ad az életednek, és jó, és megtanít a jóra. Ebből még nem következik az, hogy minden, amit a Biblia ír, az igaz. Az nem ebből következik. De ez egy nagyon fontos lépés mindenki számára, akivel mi beszélgetünk, saját magunk számára, vagy akivel mi beszélgetünk. Ez egy nagyon fontos igazság. Mert az az igazság, hogy amit most így elárult nekünk a világ, remélem, hogy ti is átérzitek, hogy milyen vonzóvá teszi Isten létét. Mert az a helyzet, hogy ezt Timothy Keller mondta meg többek között, de én tőle olvastam, hogy azt a kérdést, hogy van-e Isten, meg kell, hogy előzze az, hogy jó lenne, ha lenne Isten. Értitek? Jó lenne, hogyha mondjuk egy nem hívővel beszélsz, akkor azt kérdezed tőle, hogy de amúgy örülnél neki? Gondolj bele. És ott vagyunk mi, akik a világ bizonyítéktétele alapján el tudjuk mondani, hogy Isten fantasztikus. A világ ezt hasonlítja, mi ezt hasonlítjuk. Mi pedig hozzá tudjuk azt tenni, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen fantasztikus. Mert a világ nem mond el mindent róla, de a Szentírás igen. Mindent, amit tudni kell, tudni érdemes az üdvösséghez, a Krisztus megismerésének a kezdetéhez, az itt van. A mi bizonyságtételünk kell ahhoz, hogy az emberekhez eljusson az, hogy fantasztikus. Isten fantasztikus. Istennel élni fantasztikus. Nem az a kérdés, hogy van-e Isten, nem az az első kérdés. Az első kérdés az, hogy örülnél, ha lenne. Bizony, ezt mondja a zsoltáros, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Isten jó, Isten elleni jó. Szeretnéd, ha lenne Isten? Hát akkor menj nyugodhatsz és örülhetsz, mert a világ azt mondja, hogy van. És én is azt mondom, hogy van. Hadd mondjak egy szót erről a borítóképről. Ki tudjuk vetíteni? Ez a kép, ezt 1995-ben készítette a Hubble űrteleszkóp, és ez a sasködöt ábrázolja, valahol nagyon messze, és a képnek azt a címet adták, hogy The Pillars of Creation, a teremtés oszlopai, vagy a teremtett világ oszlopai. Ugye látjuk, ezek a csillagformációk, ezek ilyen oszlopokat formáznak, és ezért úgy nevezték el, hogy a teremtett világ oszlopai, a teremtés oszlopai. Ez Charles Spurgeon egyik igehirdetéséből származó idézet. Azt mondja Spurgeon egy 1857-es igehirdetésében, hogy amikor megszületett Krisztus, akkor ott volt ez a kicsi baba, akit az anyjának kellett hordoznia a kezén. De ő ott és akkor is, ő volt az alapja, amire felálltak a teremtett világ oszlopai. És azért választottam másikokból ezt a képet, mert szerintem gyönyörű. Most szubjektív, de én csodálatosan szépnek látom. De most helyettesítsetek be bármit, amit te szépnek látok. Jó? Embert, állatot, természetet, autót. A szépség. A szépség is egy olyan dolog, ezt szerettem volna még idehozni. A szépség is egy olyan igazság a világban, ami nem véletlen. Isten nem véletlenül tette szépé a világot, hanem azért, hogy gyönyörködjünk benne, és azért, hogy még vonzóbbá tegye számunkra azt az Istent, aki ezt alkotta. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. De mindez nem lenne elég, hogyha ez az Isten nem mondaná neked azt, hogy szeretlek. De ez az Isten, ez minden nap, minden percben el akarja neked mondani, hogy szeretlek. Ez az Isten repesve örül neked, ezt ír az Zofóniás. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Azért szeretem ezt az igét, és számomra ez rendkívül fontos, mert a szeretet az néha megfoghatatlan. És az egyik dolog, amivel én meg tudom ragadni, az az, hogy akit téged szeret, az neked örül. Mivel árulja el a szülő a gyereke felé, hogy szereti őt? Rengeteg mindennel. De az egyik az, hogy rámosolyog. Hogy csillog a tekintete az anyának, az apának, amikor a gyermekére tekint. És amikor a gyermeke feltekint rá, akkor azt látja, hogy anyám, apám örül. Örül, mert lát engem. Isten repesve örül neked. Újongva örül neked. Isten szeret. Nem vonzó számodra ez az Isten. Nem akarod megragadni ezt az Istent. Akiről a világ azt mondja, hogy létezik, és hogy ilyen, ami ennek leírtuk. És akiről a Biblia, akiről a Krisztus kinyilvánítja, és mi keresztényként kinyilvánítjuk, hogy jó, és hogy szeret téged. Azzal indítottam, hogy tévedés úgy megrajzolni a gondolati térképet, hogy tudomány, vallás, hit, tudás. Mert őszintén úgy gondolom, és úgy hiszem a Biblia alapján, hogy keresztényként kimondhatjuk azt, hogy tudom, hogy van Isten. Miért? Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ezt raktározzátok el magatokban. Szóval amikor arról beszélünk, gondolkodunk, vagy beszélgetünk másokkal, hogy van-e Isten, és hogy milyen az az Isten, de főleg az, hogy van-e Isten, akkor mi keresztényként nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy tudom, hogy van Isten. Azért, mert hogyha van, tegyük fel, hogy van. Ez most nem egy körkörös érvelés. Tegyük fel, hogyha van, és igaz, ami itt le van írva, akkor ő maga mondja el neked, hogy itt vagyok. Ott suttog a lelked mélyén. A Szentlélek, aki benned él, minden nap el akarja neked mondani, hogy itt vagyok. Átölellek. Védelmezlek. Bátorítalak. Vezetlek. Itt vagyok. Hidd el. Nyugodj meg. Tudd, hogy itt vagyok. Ezt mondja a Biblia, hogy ezt csinálja a Szentlélek. Az ő bizonyság tétele által mondhatjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ő elmondja nekünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Isten azért jelentette ki magát a világban, azért jelentette ki magát a Szentírásban, azért jelentette ki magát Krisztusban, hogy találkozzon veled. Nem csak egyszer, hanem minden nap. És megváltoztassa az életedet. Tudd, hogy ez igaz. Amen.